Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmad sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
A rovat támogatója a Takarékbank.
Itt van velünk a vonalban Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeripari felelős országos alelnöke, illetve a Hússzövetség és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok!
Na hát ugye nem túl jó hírek a fogyasztók számára legalábbis az, hogyha azt látjuk, hogy van egy komoly takarmány, alapanyag, illetve takarmány áremelkedés, ez elég komoly, 40-50 százalékos, és hát lényegében ugye az önköltsége annyira megnő az állattenyésztőknek, hogy az átrakódik a húsfeldolgozókra, illetve hát nyilván a végén akkor a fogyasztókra, legalábbis ezt a következtetés vonja le az egyszeri hírolvasó.
Na de mitől drágul a takarmány?
Hagy kezdjem már azzal, bocsánat, hogy rendkívül kényelmetlen a helyzet, mert ti is mindig olyankor hívtok, amikor áremelkedés várható a fogyasztói piacon, vagy áremelkedés már van. De például tavaly szeptember, október, novemberben nem kellett arra magyarázatot adnom, hogy miért csökkent a legfontosabb húsok ára 8-10-12%-kal, egyébként szintén világpiaci folyamatok okán. És akkor visszatérve az eredeti kérdésre, hát úgy tűnik, hogy lassan hozzá kell szoknunk ahhoz, hogyha a mezőgazdasági és élelmiszer piacokon valami jelentősebb változás van, akkor Kínát kell keresnünk a háttérben. Most is erről van szó. A kínaiak éhsége a takarmány iránt drasztikusan megnövekedett a tavalyi évben, és jelentősen növelték a világpiacon a vásárlásaikat, kukoricából, szójából, illetve más takarmány összetevőkből is, de ebből a két legfontosabb gabonából, illetve takarmány növényből.
Az bocsánat, nem akarok olyan, mint a reklámbeli kisfiú, de ez a demiért, ez megint eszembe jött, megyünk egyre vissza. Tehát ha egyszer ugyanannyi, drasztikusan nem tud egyik évről a másikra változni, gondolom az állatállomány, meg az élelmiszer szükséglet, akkor mitől nőtt meg Kínának drasztikusan az igénye?
Na, ez az, amit szakértők különbözőképpen értelmeznek. Azért azt az elmúlt 2-3 év megtanította nekünk, hogy a kínai folyamatokat kívülről látni, magyarázni, megérteni rendkívül nehéz. Vannak olyan feltételezések, hogy a lassan sikeressé váló sertéspestis elleni küzdelem, az afrikai sertéspestis Kínában ugye nagyon súlyos gondokat okozott itt az elmúlt 2-3 évben. Az állománynak valószínűleg harmada vagy 40%-a is elpusztult 19-ben és 20 elején. Itt is bizonytalanok a számadatok, de úgy tűnik, hogy ezt a folyamatot sikerült megállítani, és elkezdődött egy nagyon jelentős fejlesztés a sertés ágazatban. Dollármilliárdokat, vagy olyan milliárdokat fektetnek be modern, új, nagy sertéstelepek építésébe, és úgy tűnik, hogy megjelentek az első bepakolt állatok is ezeken a telepeken, és ezeknek a mostani, illetve potenciális közeljövőbeli takarmány igényét kívánják a kínaiak a világpiacról fedezni. Ez áll így a szakértői elemzéseknél a leginkább olyan tényezőként, amely hihető. Tény az tény, Kína drasztikusan növelte a világpiaci keresletet, és ennek az eredménye az, hogy a meghatározó takarmánynövények, így a kukorica és a szója ára, az bizony magyar forintban átszámolva 50-60, sőt egyes ilyen speciális készítmények esetében a 70%-ot is elérte a növekedés, tehát az idei januárban ennyivel került többe, mint egy évvel ezelőtt.
És a takarmány milyen arányt képvisel a költségekben az állattartóknál?
Van egy ilyen nagyon durva hüvelykúj szabály, amit ilyenkor szoktunk mondani, hogy az állati eredetű termékek, tehát tej, tojás esetében, valamint az élő állat esetében az önköltségnek olyan 2/3 az alapvetően a takarmányozási költség. Nyilván ez nem pontosan ennyi, nyilván vannak fölle ettől való eltérések, de durván ez egy jó megközelítés. Na most azért azt is látni, hogy azt mondtam, hogy az élő állat előállítási önköltségének kétharmada a takarmány. Minél magasabb feldolgozottsági fokig eljut az élő állat, annál kisebb lesz ez az arány, és mondjuk egy párizsi vagy egy szalámi esetében ez már valahol inkább 50% környékén van csak. De meghatározó. Tehát azért azt látni kell, hogy meghatározó. És ez a folyamat egyébként nem egyik pillanatról másikra érezteti hatását a fogyasztói árakban, mint ahogy mondjuk az állati termékek és az élő állatok árában sem egyik napról a másikra jelenik meg ez a növekedés. A takarmányár növekedés már elindult tavaly a második fél évben az év végén. Az első érdemi jelentősebb árnövekedés az állati eredetű termékek piacán az inkább az elmúlt heteket jellemezte. Például a sertésnél, ami ebben a szegmensben egy fontos összetevő, gyakorlatilag két héttel ezelőttig változatlan ár volt az előző év második fél évéhez képest, és bizony a sertéstenyésztő gazdák már nagyon-nagyon elégedetlenek voltak, mert azért az ő takarmányönköltségük már november-december óta folyamatosan növekedett, és mindenki várta azt, hogy ezen a piacon valaminek történni kell, mert már tenyésztők nem csak Magyarországon, hanem máshol is azon gondolkodtak, hogy befejezik a tevékenységet, hiszen hétről hétre veszteséget kell lekönyvelniük. És bizony, ahogy ez a gazdasági folyamatokban lenni szokott, a növekvő önköltségek előbb-utóbb megjelennek az árban. Egy két héttel ezelőtt elindult egy áremelkedési folyamat az Európai Unió piacán. Ránk ugye a német piac van nagy hatással, mi a német árakat követjük az élősertés esetében is, és hát itt az elmúlt két hétben közel 10%-os áremelkedés már elindult az élősertésnél, és valószínűleg nem ez lesz a folyamatnak a vége. És hát ez az, ami előbb-utóbb fogyasztói oldalon is meg kell, hogy jelenjen, bármennyire is kényelmetlen ez, hiszen most először a feldolgozók szembesülnek a magasabb árral, így a vágóhidakként kellnek többet fizetni a bejött állatokért, illetve a tejüzemek, a tejér, és így tovább. De ezt a növekvő költséget a következő hetekben, hónapokban át fogják hárítani a fogyasztóra, mert nincs más megoldás.
Közben itt kérdez egy kedves hallgató, bocsánat, az elejére menjünk vissza, hogy csökkenés volt a hús árában, igen, augusztusban, igen, hogy azt kérdezi, hogy miért nem volt észlelhető.
Ezt soha nem észleli, pedig a számadatok egyértelműek, és mi is nem a saját számaimból dolgozunk ilyenkor, hanem a KSH számaiból. Ha megnézi a tisztelt rádió hallgató a KSH hivatalos adatait, akkor azt látja, hogy decemberben a comb és a karaj, azt hiszem ezt a két húst figyeli meg a KSH fogyasztója árszinten is, azaz az áprilisihoz képest egy 10-12%-kal volt alacsonyabb. Úgyhogy egyértelmű, hogy ez a folyamat volt, mint ahogy egyébként tavaly azért arról lehetett hallani, hogy a sertés árak hát beszakadtak, a gazdák elégedetlenek voltak. Az is egyébként részben kínai hatás volt, ugyanis az történt, hogy az afrikai sertéspest is megjelent Németországba, Németország ezáltal nem szállíthatott Kínába, és a beszoruló többlet sertést nyomta a piacot, lenyomta az árat, és ez megjelent a húsfogyasztói árában. Most sajnos egy ezzel ellentétes kínai hatásnak vagyunk szenvedői.
Visszakanyarodva akkor a mostani helyzethez, az, hogy ezt egy világpiaci folyamat váltotta ki, akkor nemzetközi összevetésben, ha gondolkodunk, a magyar húsiparnak a versenyképessége akkor nem változott, ugye? Mert ugye ezek a külső feltételek vonatkoznak mindenkire, ugye? Vagy várható arány itt eltolódás?
Nem számítok ilyen jellegű érdemi változásra. Így van. A különbséget az okozhatja, hogy például, hogy az előbb említettem, a német árhoz van a magyar élősertés ár oda csövekelve, a legnagyobb vágóhidak szerződései valamilyen formában a német árat tartalmazzák az ármegállapítási mechanizmusban. És hát azért azt tudjuk, hogy az elmúlt egy évnél, a forint-euró árfolyam, az a forint gyengülését hozta, és ezáltal, ha ez tovább folytatódik, akkor az nekünk egy kicsit mindig jobban fáj, mert azon a német eurós áron kell az élősertést a vágóhídnak elszámolnia, és akkor a gyengébb forint áron kerül be a vágósertés a vágóhídra, illetve a termékekbe. Tehát ez az, ami egy picit eltérítheti a nemzetközi tendenciától a magyar folyamatokat, hogy itt az euró-forint árfolyam mozgás is bele kell, hogy képződjön az árakban.
A kamara indít egy kampányt, hogyha jól olvastuk, vagy hallottuk, hogy fölhívja a figyelmet, hogy a magyar termékeket válasszuk. Egyáltalán honnan ismerjük meg őket, meg miért fontos ez?
Hát ez egy folyamatos kampánya tulajdonképpen a kamarának, egy picit egészséges patriotizmusra próbáljuk rávenni a magyar fogyasztókat, hogy amikor tehetik, akkor egyrészt informálódjanak úgy általában az élelmiszer eredetéről. Ez a legtöbb termék esetében viszonylag egyértelműen a csomagoláson megtalálható, de ugye most már a friss termékek esetében is, akár tőkehúsoknál, akár zöldséggyümölcsöknél, tehát más élelmiszereknél is, az üzleteknek kötelezően jelölni kell a földrajzi eredetét az adott élelmiszernek. Úgyhogy a fogyasztó arra nem hivatkozhat, azt gondolom, a választásánál, hogy nem tudja, hogy az a termék honnan származik. Ez már a viszonylag szigorú szabályok keretei között megadatik neki, hogy lássa, hogy honnan származnak azok az adott termékek. Mi arra kérjük, hogy abban az esetben, hogyha azt a minőséget megfelelőnek találja, és azért a magyar minőség általában nem rossz, és az árat is megfelelőnek találja, ebben az esetben mindenképpen a magyart válassza, és ne az importot, segítve ezáltal a szomszédját, aki ebben az ágazatban dolgozik, vagy a szomszéd település állattenyésztőjét, aki ebben az ágazatban dolgozik. Nem kérünk mi sokat, egy egészséges patrióta hozzáállást kérünk a fogyasztótól.
Egy utolsó kérdés, a jelen állás szerint a világpiaci árakat, illetve folyamatokat tekintve a fogyasztói árak szintjén mekkora növekedés várható?
Szakmai érdekképviselet vezetőjeként jövőre vonatkozó árprognózist én nem adhatok, ezért elnézést kérek, mert ezt fel kell tenni a GVH figyelmét, de azért a figyelőfül hallotta. Ugye egyrészt itt 40-50%-os átlagos takarmány árnövekedés az, amivel számolunk. Úgy tűnik, hogy ezzel egy jó darabig együtt kell élnünk. Az új terményig biztosan, de most a prognózisok azt mondják, hogy lehet, hogy tovább. És hát, ahogy jeleztem, ez a takarmányozási önköltség növekedés, ez kétharmadnyilag épül be a termékek legtöbbjének árába. Tehát az önköltség növekedési százalékot ebből a két számból azért úgy ki tudja kalkulálni mindenki. A kérdés az, hogy képes lesz-e az adott ágazat a kőkeményen tárgyaló kiskereskedelmen, és hát bizony azon a fogyasztón keresztül érvényesíteni ezt az önköltség növekedést, amely fogyasztó azért soha nem nézi jó szemmel ezeket az áremelkedéseket, és hát reagálhat úgy, ami a piaci szereplőknek kényelmetlen.
Okay.
Ez egy hosszú, lassú folyamat lesz, azt gondolom, de mindenféleképpen beszélni kell róla. Látniuk kell a fogyasztóknak és a kiskereskedőknek is, hogy itt nem jó kedvünkben lépjük ezeket a dolgokat, hanem rá vagyunk kényszerülve.
Világos. Oké, köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is, minden jót.
Minden jót, viszont hallásra, szervusz. Éder Tamással beszélgettünk, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős országos alelnökével, illetve a Hús Szövetség és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyafjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyala.
A rovat támogatója a Takarékbank.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.